Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Pap Fűri János költővel Gerstenmaier György beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Pap Fűri János költőt. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, köszönöm.
Azért hívtuk meg, hogy az életéről, a hitéről és a Szentírásból választott kedvenc idézetéről beszélgessünk. Meg is kérdezném, hogy melyik ez a választott idézet?
Hát már is akkor el is mondanám ezt az idézetet, ami így szól. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
És miért pont ez az idézet?
Gyerekkoromban én Hajdúdorogon születtem egy mélyen vallásos kis faluban, akkor még falu volt. Hát ott még ugye nem kopott ki az a fajta romantikája a hitnek és a templomba való járásnak, ami most már ugye a mai korban már nem feltétlenül gyakori a gyerekek körében, de nekünk annak idején nagymamámmal kötelező volt templomba járnunk reggel is és délután is, vasárnap meg aztán főleg, és sokat gondolkodtam már gyerekkoromban is azon, hogy mégis mi lehet az a fajta hit, amivel a legközelebb lehet kerülni Istenhez, és nagymamám ajánlotta nekem ezt a bibliai idézetet, hogy ezt próbáljam megérteni, és azóta is ez maradt a kedvencem és a hozzám legközelebb álló.
És azóta volt valamilyen élethelyzet, ahol ez segítségére volt?
Én azt gondolom, hogy a költészetemben nagyon sokszor, hiszen én nagyjából így írok, mint ahogy azt mondjuk Pilinszky is mondja, hogy leginkább olyan dolgokról írunk, ami majd csak a papíron jelenik meg, vagy a papíron jön vissza, úgyhogy az én írás mechanizmusom az majdnem ezt lehet mondani, hogy sokkal vakabbul írok, mint a kortársaim, hogy amikor visszaolvasom a szövegeket, akkor történik valami kézzel fogható, és ehhez tudom leginkább kapcsolni ezt az idézetet.
Említette, hogy vallásos gyerekkora volt. Iskoláit hol kezdte?
Én Hajdúdorogon kezdtem az általános iskolát, ott is végeztem. Akkor még Tokaji úti általános iskolót fiúiskolának hívták. Már a Móra Ferenc általános és művészeti iskola. Oda jártam zeneiskolába is, és általános iskolába is. Utána elkerültem középiskolába, Debrecenbe a DNS László egészségügyi szakközépiskolába. Ez egy vakvágány volt, mint utóbb kiderült, hogy semmi köze nem volt ugye a művészethez. Ahogy ott leérettségiztem, már előtte néhány évvel volt egy zenekarunk, akkor még ugye nagy divat volt a rocker korszak és a hosszú haj, meg a kasmír kendő a fejen, szóval elkezdtem gitározni, de az egészen jól ment, és ott felfigyelt rám egy gitártanár, és felvételiztem, hát közel 20 éves voltam már, amikor felvettek a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumba, és ott végeztem művészettörténet és klasszikus gitárszakon.
És a zene iránt való érdeklődés honnan jön a családban? Volt, aki zeneszerető volt?
Nem volt senki, sem költő, sem intellektuális ember. Az én nagymamám, nagypapám földművelő, nagyon becsületes paraszti életet élő nagyszülők voltak. Édesanyám és édesapám is gyári munkás volt, úgyhogy sehol nem voltak a felvenők között, sem költészettel, sem zenével, és semmilyen művészeti formanyelvvel foglalkozok. Úgyhogy magam sem tudom, hogy honnan jött ez a pálya.
Akkor ez ilyen autodidakta, tehát, hogy...
Ez úgy néz ki, hogy ez magától alakult így.
Értem, és a zenekar után, meg a zenekonzervatórium után hogyan folytatódott az élete?
A konzervatórium után még egy olyan másfél-két évig tanítottam zeneiskolába. Volt egy központi zeneiskola Nyíregyházán, és Napkor, Apagy, Kóta, hát ezek ilyen kisebb falvacskák, kiszállással jártam ki általános zeneiskolákba, tanítottam gitárt és művészettörténetet, de ugye az akkori tanári fizetésből többen is laktunk ott a albérletbe konzistársainkkal, nem lehetett megélni, úgyhogy ezzel felhagytam, 10 éven keresztül nem is nyúltam hozzá a hangszerhez, nem foglalkoztam zenével, elindítottam egy vállalkozást, zöldség, gyümölcs, kis és nagy kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásba fogtam, amit 10 évig csináltam is, és ez Hajdúböszörményi székhelyel, és azóta is ott élek.
De már a vállalkozás nincs meg?
Nincs meg, hál' Istennek.
Miért nem volt annyira jó?
Hát nem, meg hát ugye az nem én voltam. Én mindig szerettem volna a művészettel foglalkozni, ez egy kényszerpálya volt. Úgyhogy örültem, hogy ki tudtam belőle szállni.
És a versek mikor kerültek közel önhöz, a költészet?
A versek azok 2000-es évek elején. Hajdúböszörményben volt egy Kertész László versíró pályázat, ahol az ottani irodalmárok és irodalomtanárok zsűriztek, és akkor én oda beadtam az egyik versemet, és ott az első helyezést értem el. Aztán volt egy országos pályázat is.
Ez melyik vers volt?
Hát én azt hiszem, hogy a Kémények még alszanak című elégia. Elégiákkal foglalkoztam annak idején elég sokat ezzel a versformával.
Ez komoly.
Komoly, nem is volt olyan jó egyébként, mint ahogy én azt akkor gondoltam. Vagy
de mégis első helyezett.
Mégis első helyezett lett, a fene tudja, hogy miért, de szerintem nem volt annyira jó vers. Aztán volt egy országos pályázat is, ott tévesen egy rossz címre küldtem el, én szerettem volna, hogyha a Nézőpont folyóiratba publikálják az egyik versemet, de rossz címre küldtem el 2 elégiámat, és ez kijutott egy franciaországi döntő helyszín nemzetközi elégia író versenyre, és csodák csodája, az első és a második helyezett is én lettem a két versen, még jó, hogy nem küldtem 3-at. Igen, és akkor ezek ugyanazok a versek voltak, amelyeket az előző pályázatra, és hogyha ez véletlen folytán, akkor ezt megnyertem, ezt a pályázatot, és ott volt egy olyan fődíj, hogy azt hiszem 2000 példányban kiadnak egy verses kötetet, és akkor jelent meg az első könyvem.
Tehát akkor ez már kötet volt?
Ez már akkor utána kötetként állt össze. Ugye kevés versem volt, gyorsan írtam még nem tudom, vagy 150 verset. Ebből kifolyólag nem is annyira sikerült, mint ahogy kellett volna ugye a gyorsaság miatt. Igen, aztán megjelent ez a könyv, ennek az volt a címe, hogy Rám csukódott ajtók mögött, és hát persze szerintem nem fogyott ebből 10 darab sem.
De csak ebben a könyvben jelentek meg, vagy akkor már publikálták esetleg irodalmi lapok?
Nem, akkor még nem. Egy-két online irodalmi felületen már akkor fenn voltam, nyomtatott sajtóban addig még nem jelentem meg. A poet.hu és a doc.hu oldalán publikáltam verseket, azért, mert azok szerkesztői szem nélkül felkerültek az oldalra, mert hogyha mondjuk egy szerkesztő meglátta a versemet, akkor az nem biztos, hogy bekerült volna a legjobbak közé.
És akkor hogyan ívelt tovább a pályája, vagy hogyan folytatódott? Megjelent ez az első kötet?
Igen, utána arra gondoltam, hogy nem szabad ezt ennyire gyors léptékkel venni, a költői pályát, és elkezdtem nagyon sok kortársat olvasni. És
verseket?
Verseket, igen.
Is?
Leginkább verseket. És volt egy segítőm, akkor még a doc.hu-n a Jónás Tamás és a Lackfi János voltak a főszerkesztők.
A Lackfi János a költő?
Igen, a költő Lackfi János és a Jónás Tamás is, ugye ő is a költő, és ők írtak egy-két, hát meónak hívták ezeket a hozzászólásokat. Nagyon keményen, nagyon nyersen elmondták azt is, ami jó a szövegben, de azt is, ami rossz. És én az a típusú ember vagyok szerencsére, hogy nagyon meghallgatom és megfogadom a tanácsokat. Szóval képes voltam komplett verseket kidobni, kikukázni. Eljött az a szint, hogy kívántam tanulni a kreatív írást, vagy a szép írást, és ebben nagy segítségemre voltak ők ketten, és onnantól kezdve már a minőség felé kezdett el tolódni a szövegírásom.
Mik a leggyakoribb témák? Van visszatérő téma?
Leginkább az elmagányosodás, amit talán az első kötettől az utolsóig végig lehet húzni egy ívet, az elmagányosodás vagy az egyedül létnek a problémája. Jó néhány éven keresztül tartott egy téma, a legutóbbi könyvem, ami most 2016-ban jelent meg az ünnepi könyv héten, annak az a címe, hogy Árnyékapa. Nekem elég hányattatott gyerekkorom volt, édesapám alkoholizmusa miatt, néhány év alatt magával rántott az egész családot ezen a lejtőn, én 5 éves lehettem, amikor ez bekövetkezett, és ez a téma, ez egészen mostanáig 40 éves koromig tartott, amíg az Árnyékapa könyv mondjuk meg nem jelent.
És akkor a versek formájában kiírta magával?
Igen, az élményeket, igen, hát talán kiírásnak is lehet mondani, ugye ez az élményvilág, ez azért meghatározó, mert ugye a verseknek a témájának szinte 90%-a ebben a kötetben ezt teszi ki, és hát igen, jó volt az, hogy az emlékeimet szép irodalmi szövegekkel tudtam esztétizálni, és így valahogy le tudtam tenni azokat a nehezékeket, amik addig folyamatosan bennem dolgoztak, sokszor észrevétlenül.
Naplót vezetett valaha? Mert most így eszembe jutott, hogy emlékek prózába való, illetve szép irodalmi megfogalmazása, hogy naplót vezetett? Vagy inkább a versekben?
Inkább versekben, de viszont ez a kérdés teljesen teli találat, mert azt szoktam mondani, hogy az Árnyékapa az egy soha meg nem írt napló, mert ezek a versek gyerekhangon szólalnak meg. Igaz, hogy én írom meg őket, de egy olyan 5 és 12 éves kori gyereknek a naplószerűen megélt élményeiről van szó.
Így könnyebb volt?
Könnyebb volt, igen. Igen, mert egy gyerekben, azért egy 5-6 éves kisfiúban nincs düh és nincs harag, vagy nincs számonkérés az édesapja iránt, hanem milliónyi kérdése van.
Akkor inkább csak értetlenség.
Tessék?
Inkább csak értetlenség.
Inkább csak értetlenség, igen, ami nem vádol és nem dühöng. Míg mondjuk egy felnőttbe a visszaemlékezésnél már benne van az indulat, ami viszont nem kell, hogy benne legyen a versbe, mert itt nem vádolni akartam az apámat, és nem haragudni rá, hanem leginkább kérdezni és megmagyarázni olyan dolgokat, amikre én akkor 5-6 évesen szerettem volna megtudni a választ.
Felfogható ez a kötet egy ilyen kiengesztelődésnek a múlttal?
Szerintem igen. Azért is, mert hogy addig, amíg nem volt nekem is gyerekem, addig nem tudtam azt, hogy... Szóval én rettegtem attól, hogy nehogy olyan apa legyek, mint amilyen az én apám volt.
Igen, ettől sok lendő szülő egyébként fél, hogy csak ne olyan, mint...
Igen, hogy nehogy másoljam, nehogy valami... Bár mondjuk én sosem ittam, mai napig teljesen antialkoholista vagyok, lehet éppen pont ebből kifolyólag is. Viszont sokszor éreztem azt, hogy amikor a kislányommal kimentem a játszótérre, azt a felhőtlen boldogságot mégis beárnyékolta valami, még akkor is, hogyha mondjuk a kislányom nem vette ezt észre, viszont én észrevettem, mert feltettem magamnak 40 évesen is azt a kérdést, hogy én miért nem élhettem mondjuk egy ilyen harmonikus gyerekkort.
Hány gyermeke van?
2.
És mindkettő kislány? Vagy?
Nem, van egy kisfiú, ő 16 éves, és van egy 5 éves kislány. A kisfiú az úgy a gyerekem, hogy ő egyébként a féltestvérem is egyben, csak örökbe fogadtam. Ő édesapámnak egy késői gyereke, ahogy édesanyámmal elváltak, ő összeállt egy sajnos hasonló tulajdonságú nővel, és született egy gyerek, és hát én neveltem fel, meg most mai napig is.
A hitnek milyen szerepe van az életében?
Én leginkább a hitet úgy tudom megfogalmazni, hogy ez egy olyan hit, ami nagyon sokat lehetne vitatkozni. Mert magam sem tudom azt, hogy hogyan csinálják azok, akik jól csinálják. Szóval ez az állandó kérdés, ez nem csak az emlékeim és édesapám, vagy a kollégáim felé van, hanem Isten felé is, és mindig hiányolom azt, hogy sokkal több a kérdés sem, mint amennyi választ én arra kapok. De talán azt hiszem, hogy ha megtapasztalnám, hát akkor ahhoz nem kellene hit. Nagymamám mindig azt mondta, hogy kisfiam, hogyha látod ezt a poharat itt az asztalon, akkor azt látod, és azt nem kell elhinni, hogy itt van. De ha nincs itt, és elhiszed, hogy itt van, az a hit. És én mindig, ez egy ilyen eléggé ellentmondásos dolog, hogy valahogy mindig valamilyen bizonyítékot akartam arra, Isten a létezésére adjon nekem egy kézzel fogható bizonyítékot. Erre sokan vágytak.
Szerintem vágynak most
meg
is.
Meg vágynak most is, és ez mindig elbizonytalanított, viszont hogyha nagymamám, meg hogyha ez az idézet jut az eszembe, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés és a reménylet dolgoknak a valósága, akkor tényleg ez a hit, mert azokról a bizonyosságokról, amik kézzel foghatóak, ahhoz nincsen szükségünk hitre.
A Szentírást naponta olvassa, illetve mikor találkozott először a Bibliával?
Mostanában csak nagyon ritkán olvasom, inkább emlékszem azokra, amit, de egyébként többször is olvastam, már gyerekkoromban, azt hiszem már általános iskolában, én nagyon sok, nagyon szerettem olvasni, és nagyon sokat is olvastam, és leginkább, hál' Istennek, édesanyámnak köszönhetően minőségi irodalmat, akkor az volt az olcsó, mondjuk a Shakespeare összes, azt olcsón meg lehetett venni, igen. És azt mondjuk általános iskolában már olvasgattam, ugyan nem értettem, viszont mégis belémivódott a nyelvnek a szeretete, és ebben az időben többször is olvastam azt a Károli féle biblia fordítást, amit ugye nagyon sokan ismernek.
Részleteibe? Vagy sikerült mondjuk elolvasni
az egészet?
Egyben?
Hogyne, többször is. Igen.
Minden elismerésem.
Igen, többször is. De izgalmas.
Én még küzdök.
Igaz, hogy valószínűleg egy tizedét sem értettem meg. De olvastam.
Én nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Kedves hallgatóink, Pap Fűr János költővel Gerstenmájer György beszélgetett.